Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Nyugat podcastjében, amikor arra gondoltunk, hogy ki legyen az, akivel egy életút beszélgetést csináljunk először, akkor hozta az időpont és a helyzet. Nemény Andrást választottuk, Szombathely új polgármesterét, régi új polgármesterét, aki már gyakorlatilag annyi ideje van a politikában, amilyen régen működik a Nyugat, 25 éve legalább.
Egészen pontosan 24.
Igen, üdvözöllek András a stúdióba, és akkor úgy gondoltam, hogy nézzük meg Nemény Andrást, honnét indult, és mivé vált ő, mert ha meggondoljuk, és ahogy így megnéztem, kevés olyan polgármester volt most Magyarországon, aki úgy kezdhette a ciklusát, hogy a választóknak, azt hiszem a, igen, itt van nekem, 64,9% rászavazott. Egy polgármester volt csak, aki többet ért el nálad, a Cser Parkovics, 74%-ot. Ráadásul egy olyan közgyűlést hoztatok össze, ahol minden egyéni körzetet a baloldali összefogás nyert, és a jobboldaliak tulajdonképpen csak a listán kerültek be. Na hát akkor nézzük meg, hogy a mai Magyarországon hogy lehet ilyen eredményeket elérni. Szóval honnét indult a kicsi Nemény András, és aztán hogy jutott oda, hogy ilyen eredménnyel másodszor is vezesse Szombathelyt?
Hát egyrészt volt még más ilyen polgármester, tehát mondjuk egy Botka László is.
Ő mennyire nyert?
Ő még talán jobban, 67-68 körül, vagy mondjuk...
Akkor harmadik lehetsz?
Nem, mert például ott volt Balajc polgármester is Zalaegerszegről, de inkább az a kuriózum, hogy a csapat is nyert minden tagja, mert hogy majdnem mindenhol volt, hogy legalább egy-egy helyen veszítettek. Viszont mi nekünk nagyon fontos volt, hogy a csapat együtt nyerjen, és hogy ez tudott így sikerülni, ráadásul, hogy nem volt olyan nagy különbség az én támogatottságom, meg a csapattagok támogatottság az ilyen Szombathely indulói között, az a nagy szó, tehát hogy egybe tudtak minket értelmezni.
Volt még olyan önkormányzat, nagyvárosi önkormányzat, ahol csak baloldaliak nyertek egyéni képviselőként?
Hogy valamennyien?
Egyéni körzetben, igen, igen.
Hát... talán Érd, de ebben most nem vagyok teljesen biztos, de az nem jellemző.
Minden esetre mondjuk azt, hogy az elsők között vagytok mind a kettőben, mind a te egyéni győzelmedben, mind
ez így van.
Abban, hogy hány körzetet nyertek a baloldaliak. Akkor kezdjük. Ugye te Szombathelyen születtél, és szombathelyi gyökerekkel rendelkezel. Hát honnét is indult Nemény András?
Így van, én született szombathelyi vagyok, és a felmenőim is szombathelyiek, egészen pontosan a négy nagyszülőmből hárman, mert a anyai nagymamám ő Veszprém megyéből származik, de már többet élt Szombathelyen, mint Szombathelyen kívül. Igaz, nagyon szép hosszú élet adatott meg neki, 97 éves korában ment el közülünk, és hát az én életemben nagyon nagy szerepet játszottak a nagyszülők, mert hogy abban szerencsés helyzetben voltam, hogy a családi házunkban laktunk, az alsó szinten laktak a nagyszüleim, tehát a mindennapjaim része volt az anyai nagyszüleimmel való együttélés. Az apai nagyszüleimhez még nagyon sokat mentünk, mert ők nagyon sokat jöttek, és tulajdonképpen megvoltak a napjaink a testvéremmel, ugye ketten vagyunk testvérek, hogy kedden ment ő, csütörtökön én, vasárnap meg mindketten mentünk a nagyszülőkhöz, imádtam ott lenni. A nagymamám, apai nagymamám tanárnő volt, majdnem mindenki ismerte a városba, legalábbis én így értem meg, hogyha keresztül mentünk a főtéren, akkor az egy nagyon hosszú történet volt.
Hogy hívták
őt? A lánykori neve az Kungizella, és Nemény Ferencné néven volt ismert még a iskolában, meg iskolán kívül is, és hát talán ő az, aki anyukám, meg a apukám mellett ilyen nagyon erős érzelmi biztonságot is adott, úgyhogy a legjobb szívvel emlékszem valamennyi nagyszülőmre.
Szóval szeretgettek téged.
Igen. Igen, igen, igen. És amikor ezek a napok voltak, akkor sakkoztunk, kártyáztunk, tehát meg volt a menet. Nagyapámmal sakkoztam, nagyon jó sakkozó volt. Egy éven betellett ilyen 18 éves koromban, amikor minden vasárnap játszva egyszer egy döntetlent el tudtam érni, és akkor onnantól kezdve meg kiegyenlített lett a viszony, hol én nyertem, hol ő. Életem teljesítményei közé sorolom ezt a sakk eredményt vele.
És ha úgy nézzük, akkor ez a sakk játékok, vagy csak játszmák valószínűleg a politikai karrieredbe is segítettek. Ugye azt mondják, aki jó sakkjátékos, előre kell gondolkodnia sok-sok lépésben, és egy jó politikusnak is előre kell gondolkodnia sok-sok lépésben. Tehát megtaníthatott téged arra, hogy nem az a lényeg, hogy az első lépés során mi történik, hanem az a lényeg, hogy az ötödik, hatodik, hetedik után mi történik.
Ez így van, a politika az egy stratégiai játék is, mondom egy kicsit idézőjelben a játék szót, hiszen emberekről szól, de az kétségtelen úgy is fel lehet fogni, hogy gondolkozni kell előre sokat, és nem kell kétségbe esni, hogyha tudjuk, hogy két-három olyan lépés jön, ami mondjuk negatív visszhangja van, de tudom, hogy hova akarok eljutni, és hogyha a végén odáig eljutok, akkor meg én tudtam végig a folyamatot, és tudok örülni is neki, de hát nyilván ezt akkor jó, hogyha jó célok érdekében teszi az ember, én igyekszem így tenni.
Honnan jött a politikai érdeklődésed? Nagyszüleid, szüleid hogy viszonyultak a közélet iránt? Ugye a te gyerekkorod az a rendszerváltás előtt zajlott azért többnyire.
Hát én 76-ban születtem.
Igen.
Úgyhogy tulajdonképpen a rendszerváltás előtt jártam általános iskolába. Tehát 14 éves voltam, amikor a rendszerváltás volt. Az én családomban nem voltak pártagok, tehát a rendszer részei, senki sem volt a rendszer, az előző rendszernek.
Mindannyian a rendszer részei voltunk, csak azt akarod mondani, hogy nem voltak kiemelkedő.
Igen, rész. Most a rendszert az alatt értem, amelyik működtette az egészet, de nyilván kiszolgáltatott szereplőként, vagy darabjaként ott voltunk valamennyien. Én közélet iránt érdeklődtem már akkor is, tehát hogy a történelem az nagyon fontos volt nekem, a történelem mint tantárgy. Nagyon jó tanárom volt általános iskolába, Bánhidiné Balog Éva tanárnő, aki látta is bennem ezt, hogy van bennem többlet. Ugyan is volt több esetben, hogy mikor kis tanárok tanítottak az így iskolába, akkor ő kiültetett engem külön maga mellé, és így együtt zsűriztük. Tehát neki ezt a véleményemet, hogy én hányast adnék neki, tudtam mit mondani, mert hogy adott a véleményemre. Meg ő olyan tanárnő volt, aki engedte, hogy olvassunk mást is, érdeklődésünk több lehetett, mint simán csak maga a tantárgy, és tudta, hogy van a lexikális tudás, ami fontos a történelemben, de van annál több az összefüggéseknek az ismerete, és szerintem azt látta bennem, hogy én ebben vagyok jó, én meg ugye kaptam ebbe egy pozitív motivációt, úgyhogy valóban ez egy jó időszak volt, és szerintem minden is indult ez a dolog, és akkor így magamtól kezdtem politikai folyamatokat nézni, már abban az időben 13-14 évesen.
És például, újságolvasó gyerek voltál?
Újságolvasó is voltam, meg néztem a parlamenti közvetítéseket, ami volt, meg próbáltam érteni a folyamatokat, és mondjuk, amikor Grósz Károly lett a miniszterelnök, vagy pártfőtitkár, nem is tudom már most ebben az időben, ezt megtippeltem előre, tehát Kádár után kijött, és az ugyanaz semmiből jött, és hogy mivel
pártfőtitkár akkor
miért? Pártfőtitkár eltaláltam, ezért aztán utána ez így nagy öröm volt, hogy valahogy mégiscsak így van valami affinitásom ebbe az irányba, igen. Tehát, hogy innentől kezdve volt az érdeklődés. De mondjuk egy 13 éves korom, vagy 14 éves koromban már a rendszerváltásnál megnéztem a pártoknak a jelenlegi fórumait, ami volt akkor, már amire ugye eljuthattam ennyi idősen. Az akkori Fidesz generációsan szimpatikus volt, tehát ők idősebbek voltak, mint én, de azt éreztem ott a rendszerváltás hevében, hogy ha segítenék, akkor nekik segítenék, és az első ciklusnál ami kopogtató cédulákat is gyűjtöttem
a Fidesz számára.
Az akkori Fidesznek, igen.
Igen, ez egy kicsit furcsa. Egyrészt visszagondolva arra, amit mondtál, ha kiültettek elég hamar a pulpitusra, akkor megszokhattad valamennyire a szereplést. Ha meg sokat tudsz a történelemről és a történelmi összefüggésekről, akkor az nagyon jó lehet neked, amikor beszédeket írsz, és abban, hogy látom, sűrűn bele is szövöd ezeket. Szóval azt akartam pont kérdezni, hogyha az ember ilyen 14-15 évesen éli meg a rendszerváltást, az valóban arra gondolnánk, hogy egy új párthoz fog csatlakozni, és nem az MSZMP-ből kinövő MSZP-hez teszi le a voksát. Szóval hogy történt ez nálad?
Tehát 14 évesen, mint mondtam, a Fidesz-szel szimpatizáltam, emlékszem rá, a középiskolában volt egy toltartó, amire ráragasztottam azt a klasszikus Fidesz matricát, a narancsot a kék felirattal, és az egyik tanárom, Hegli Pista bácsi, aki a matek tanár volt, egy kiváló, de nagyon szigorú matek tanár. Hát ő nem ehhez az oldalhoz tartozott akkor, akkor még, mert később aztán ő fideszes képviselő lett, és hát azért nagyon sok feddő tekintetet kaptam, akkor a MDF-es volt, és talán képviselő is volt már abban az időszakban. Tehát ilyen szempontból ez nem következett volna, de pont a történelmi tanulmányaim, vagy a háttérismereteim, vagy az akkori elgondolásom a világról vezetett oda 2000-be, hogy az akkori első Orbán kormány, akit egyébként én még támogattam is volna, vagy legalábbis esélyt adtam volna nekik, esélyt is adtam magam, hogyha jól csinálják, akkor ez egy jó dolog lehet, de akkor én már egyébként érzékeltem, hogy probléma van velük, és hát 2 év után már erősen lehetett érzékelni. Azt éreztem, hogy pont azokat a rossz attitűdöket hozzák, ami a rendszerváltás előtt volt. Pedig hát az még közel sem a mostani kiépített helyzet volt. Egyszerűen csak volt a NAV rendőrség, aminek a Simicska volt a vezetője, az a stílus, amit akkor képviselt, és azért akkor a közhangulatban is teljesen más volt az érzékenység. Tehát akkor még valódi viták voltak, és akkor még, ha emlékszünk, egy csomó mindenki egyszerre fellépett, volt a demokratikus kárta, érzékenyebbek voltak az emberek a szabadságuknak bármilyen korlátozására. Én is ilyen voltam, és azt gondoltam, hogy valamit kell tenni ellene, de hát akkor 24 éves voltam, kell tenni ellen az abban merült ki, hogy megnéztem, hogy milyen lehetőségek és alternatívák vannak, és hát Szombathelyen nem nagyon volt más akkor az MSZP, meg az SZDSZ. Az SZDSZ éppen akkor eléggé leszerepelt már, ugye akkor 2 ciklust is voltak, és hát a közhangulat az nem volt túl támogató.
Ugye Szombathelyen nagyon erős SZDSZ volt, 2 cikluson keresztül is országgyűlési képviselőket is adott ennek a városnak és a megyének a pár.
Igen, és kiváló emberek is voltak benne. A probléma inkább az volt, hogy szerintem így egy rendszerváltás után 2 ciklust vinni, az óhatatlanul is erodál. Mert hogy a forradalom fölfaja a gyermekre, így szokták mondani, hát ez történt a pártokkal, és ezzel nagyon nehéz tenni a személyeknek is. Tehát nem láttam igazán az erőt benne. Szociálisan érzékeny voltam, és tulajdonképpen így kerültem az MSZP-be, hogy a saját döntésből senkivel nem egyeztetve, senkit nem ismerve, úgy döntöttem,
Kop-kop, igen.
Bementem, kicsit csodálkoztak, melyet nem nagyon szoktak látni, hogy így jön egy fiatal. Mondták, hogy azért vannak itt fiatalok is, nem csak idősek, ne essek kétségbe, hogyha elmegyek az első ilyen taggyűlésre, és meglátom a
nem nyugdíjas klubban
kor összetételt, igen. És akkor, emlékszel, amikor elmentem, tényleg ott nem csak fiatalok voltak, hanem többségében nem fiatalok. Német Miklós voltak, abban az időben járt a körbe az országot, mert gondolta, hogy ő lehet még miniszterelnök jelölt. Ezért nagy érdeklődés volt. Aztán másnap volt, hogy beléptem, és ilyen kíváncsian elmentem. És ami tetszett, az az volt, hogy az akkori szombathelyi elnök Horváth Gyuri, aki sajnos már nincs közöttünk, én őt se ismertem, csak azt láttam, hogy van egy emberke, aki cipeli a székeket be, hogy már sokan voltak, és hogy legyen hely, és aztán ugyanaz az ember kiül a pulpitusra, és ő nyitja meg az egészet. És nekem ez így szimpatikus volt, hogy itt egy ilyen szűk eminenciásként ő az, aki fogadja is az embereket, meg is nyitja, gondoltam, hogy akkor nem lehetek annyira rossz helyen. Így indult.
Térjünk vissza egy kicsit. A szombathelyi gimnázium után te elkerültél ugye a Kodolányi főiskolára, és ott német turisztikát tanultál? Mi volt az?
Német kommunikáció. Ugye újságírásban gondolkoztam, ez mindig benn volt a közélet iránt való érdeklődésre, csak ez egy másik irány lett volna. És az volt szimpatikus ott abban a suliban, hogy valójában nagyon sok területet nyitott meg. És akkor ez egy komoly jó dolog volt. Györfi volt ugye a tanszékvezető, nagyon ismert országos média személyiség, Györfi Miklós, és a legjobb budapesti, még pont a rendszerváltásnak az igazi alakjait, vásárhelyét, meg ilyeneket hívtak le előadónak. De egy például a Lánci is előadó volt, aki most ugye
Lánci Tamás.
Igen, tehát hogy nagyon széleskörű paletta volt.
Bocsánat, Lánci András, mert a fia a Tamás.
Igen, igen, az András az idősebb. A fia az nem is tudom mennyi idős, de velem korú lehet, vagy talán még fiatalabb. Szóval, hogy ott nagyon sok minden megnyílt, amit láthattam, és így ez is inkább csak tovább vitte azt, hogy akkor jobban tudjam, hogy én mit akarok. Mert azért 18 éves gyerek szerintem most se, de régebben sem nagyon tudta, hogy...
De nem újságíró akartál lenni, mert aztán tovább mentél.
Hát párhuzamosan jártam a bölcsészkarra, Pécsre, magyar szakra, mert hogy egyébként az irodalmat meg szerettem, majd utána arra jutottam, hogy valamiben meg is kell élni, meg egyébként az érdeklődésem tényleg inkább abba az irányba ment, ami a joghoz kötődött, és akkor így mentem a jogra is, és akkor egy párhuzamosan jártam, ami jó volt, mert ott is voltak barátaim, másik helyen is voltak barátaim, harmadik helyen is jöttek barátok, úgyhogy ez nem volt összeegyeztethetetlen.
Aztán visszatértél Szombathelyre.
Így van.
És elkezdtél dolgozni. Milyen munkahelyeid voltak? Mivel foglalkoztál te, mielőtt aktív és főállású politikus lettél volna?
Már az egyetem alatt elkezdtem dolgozni, és akkor szellemiségének megfelelően megpróbáltunk még vállalkozást csinálni, egy ingatlanfejlesztő céget, a ingatlan közvetítő, és igazából itt ismertem meg a vállalkozói létnek az alapjait, ami ez a jogi tudás az értelemszerűen jól jött, de azért azt láttam, hogy ezt tudom csinálni, meg lehet is belőle jól keresni, de nem az én világom abból a szempontból, hogy itt nem tudok kiteljesedni. Tehát akkor is volt folyamatosan érdeklődés a közélet iránt. Ugye ez már a 2000-es évekről beszélünk. Jó időszak volt, de aztán, hát amikor döntenem kellett, hogy akkor a hangsúly egyre inkább a politika a közélet irányába ment el, míg egyébként pont ennek részeként is a főiskola, Bezsényi főiskola rektora kért fel, hogy a főiskolának segítsem az egyesülését a Soproni Egyetemben, ami akkor még sehol se volt, és ebben egy ilyen történelmi lehetőséget láttam, mert már nem tudom, hogy 20-30 éve mondogatták, hogy mikor lesz ebből egyetem, és ezért tudott egyetem lenni, mert ahogyan hamar megtanultam itt a felsőoktatásban is, az érdekek vezérlik a dolgokat, a főiskola akkori rektorának lejárt a második ciklusa is, és már nem tudott volna újra pályázni, tehát nem tudott volna újra főiskolai rektor lenni, mert biztos vagyok benne, hogyha tudott volna, akkor sose lett volna belőle egyetem. Ugyanígy volt a Soproni Egyetemnek a rektora, és egyébként a Veszprém Egyetemnek a rektora is. Viszont, hogyha új intézmény jön létre, és egy egyesülésre új intézmény tudott létrejönni, akkor újra pályázhattak ezek a szereplők, és hát azt gondoltam, hogy ezt a folyamatot ne engedjük visszafolytani, mert szerintem fontos, hogy egyetem legyen, aminek voltak már egyéb feltételi, akkreditáció, egyebek, ami viszont én tudtam segíteni, mert a minisztériumnál meg el tudtam járni, úgyhogy így kerültem oda munkaviszonyban is, ez volt a feltétel, hogy így tudjak ott dolgozni. Én stratégiai elnök voltam ott, és a stratégia volt a fő kulcs.
Igen, és sokan emlegetik valóban, hogy mi egyéni érdekek vezettek arra, hogy a Soproni és a Szombathelyi Egyetem egyesüljön. Ez a két egyéni érdek, hogy mind a két rektor újra tudja választatni magát. Egyébként pedig azért ezt nem nevezik akkora sikertörténetnek, a Soproni Egyetemnek a Szombathelyivel való egyesülését. Sok olyan véleményt hallottam, hogy ez egy nagyon erős kivéreztetése volt a Szombathelyi intézménynek, és alig tudták túlélni.
Hát bonyolultabb a dolog ennél, mert valóban a következmény, amikor én már nem voltam ott, akkor körülbelül az lett, hogy Sopron bedarált a Szombathelyet. De én pont azért voltam ott az elején, és volt pár segítő társ ebbe, aki szintén ezügybe dolgozott, most Fejes Péterre emlékszem leginkább, hogy legyen olyan jogi garancia, hogy önálló legyen a Szavára Egyetemi Központ. És ezt el is értük. Tehát igazából mi tárgyaltunk a soproni rektorral, elég keményen. Ő meg is köszönt a végén, mondta, hogy nem is lett volna ebből semmi, hogyha ezt nem tesszük. És megvoltak a garanciák erre. Csak aztán később szintén az érdekek, ugye a korábbi főiskolai rektor bement rektorhelyettesnek, a főnök helyett a soproni rektor, és szépen mindent feladtak, ami volt korábban pozíció, a gazdasági önállóságot, a különböző vétójogokat, amiket beletettünk, tehát hogy arra már nem volt garancia, hogy az új szombathelyi vezetés, vagy a régi új, akinek az érdekei már nem voltak annyira fontosak, hogy az egyetem önálló, hogy az egyetem inkább a saját főnökének akart megfelelni, és hát sajnos feladta ezeket a pozíciókat. Tehát lehetett volna ez teljesen másképp is, meg volt erre minden adottság, nem jól éltek vele.
Menjünk vissza egy kicsit a magánéletedbe. A pécsi tanulmányok után visszaköltöztél Szombathelyre, megnősültél, és azt tudjuk, hogy két lányod is van.
Így van.
Két nagy lányod. Mit csinálnak ők?
24 és 20 évesek. A nagyobbik lányom Dorka nemzetközi gazdálkodás szakon végzett, ugye angolul tanulta, és ő már dolgozik. olyan cégnél, ahol az angol és olasz tudását is napi szinten kell használni, ő ezt szerette
volna. Szombathelyen vagy valahol máshol?
Szombathelyen van home office-ba, de ugyanakkor Budapestre kell járnia időként, tehát ez már egy ilyen modern munkahely, mert hogyha kinyitja a laptopját, akkor a világon több helyen is tud egyszerre lenni. Ő a Sopron Egyetemen tanult, és ott meg is sikerült neki olyan eredményt elérnie az országos tanulmányi versenyen, ezen az OTDK-n, ami hát predesztinálta volna arra, hogy ott maradjon akár PhD-zni, és hívták is, de ő neki az volt a gondolata, hogy inkább olyan tudást szeretne, ami a valóságból merít, mert hogy látott azért ott olyan tanárokat is, akik csak egyetemre jártak, és ott voltak, és nyilván az egy másfajta tudást tud átadni a diákoknak, mint aki kimegy a valóságba, és akkor utána oktat az egyetemen. Ugye megnyerte az OTDK-t, a következő évben második lett, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, meg voltunk rá akkor is, amikor elnyerte. Én azt látom, hogy még ő nagyon sok mindent fog tudni csinálni ebben az életben, mert hogy már most is eddig sok meglepetést okozott nekünk pozitívat, és biztos így lesz az a jövőben is. A kisebbik lányom, a Fruzsi, ő pedig az ELTE-re jár, ő nemzetközi tanulmányokra jár, ő is angolul végzi, és ez nagyon izgalmas dolgokat tanul, mert időnként tudunk beszélgetni erről is otthon. Pont olyanokat, amik engem érdekelnek is, és amik azért sok esetben kiestek, hiszen ugye amikor a rendszerváltásban tanultuk a történelmet, hát nem igazán voltak jó történelem könyvek. A középiskolában szerintem kimondottan gyönge volt a történelem oktatás, és nem is voltam sajnos annyira motivált, hogy meg nem is kaptam elég mankot hozzá, hogy merre menjek és induljak tovább, és ott sok minden kiesett így, főleg a világtörténelemből. Egy vázlatfüzetet kellett megtanulnunk, és a akkori tanárnőmnek az volt a fontos, hogy magoljuk be a vázlatot. Én szerintem ez egy nem jó irány volt, nekem legalábbis nem volt megfelelő, de hát arra biztos jó volt, hogy sokan meg tudták tanulni, és pontot tudtak szerezni és vinni. Én ma más típusú oktatásba gondolkozom.
Te egy ilyen lányszerelmetes apa vagy, ha jól látom.
Az biztos.
Ugye? Láttam egy év fotót is, már vagy jó 10 éve készült, együtt volt a család, 2 lány, feleség, azt most nem tudom, hogy a kutya ott volt-e, mert nektek kutyátok is
2 van. 2 kutyánk is van, igen.
2 nagy fehér kutyus.
Nem, 1 nagy fehér, ő 10 éves, tehát ha 10 éves volt a fotó, akkor még már éppen ott lehetett, örökbefogadott kutya, ő a Pitypang, és van egy kisebbik kutya, ő 5 éve van nálunk, a Kora.
Szóval volt valami felirat, hogy akár mit is mondhatnak, és akár mit is írhatnak, ez az, ami mindig megnyugtat engem. És hát gondolom, a családodra gondoltál.
Hát igen, az a család az mindig egy biztonság, és ezért védem is egyébként, hát ennyit nem beszéltem róluk mindenkit most, de persze az apai büszkeség az máskor is átjön, de hogy ott megpróbálom egy ilyen várként kizárni a külvilágot, tehát az a otthoni
feleségedről lét. Sem mondható el, hogy first lady-ként viselkedve közlekedne a városban.
Hát ő nem az a személyiség, aki úgy szeretne kiállni, vagy főleg hivalkodni. Tehát ő nem az a típus. Viszont sokszor látják mondjuk például szemetet szedni az utcába, és volt, aki nem is olyan régen mondta ő, hogy így megszólította, és hogy ez mennyire jó dolog, hogy azt látják, hogy nem úgy áll a dolgokhoz, hogy akkor ő a valaki, hanem szépen csendben csinál mindent. Persze a fontos eseményeken mindig ott van, meg segít, meg támogat, de nem az a típus, aki kiáll. Inkább ő olyan típus, aki önkéntes munkákat vállal az állatvédelemnél, például tagja az egyik egyesületnek, és van olyan, hogy hétvégenként kimegy, és ugyanúgy takarítja az almokat, mint bárki más, aki ott dolgozik.
Te milyen párt választottál magadnak? Olyat, akivel otthon megbeszéled a politikai dolgokat, és segít a döntésekbe, vagy olyat, aki inkább nem szól bele, és teljesen távol tarthatod ezt a fajta életednek, ezt a területét otthonról?
Azt hiszem, ez mindenkinek nagyon nehéz dolog, aki vezető, hogy egész nap dolgozik valamivel, benne van, és mikor hazamegy, akkor ki akar kapcsolni. Tehát, hogy akkor már nem nagyon akar mindezekről beszélni. Ez egy nehéz út, mert nyilván meg kíváncsiak rá, hogy mi történt, és akkor igazából most szerintem az a jó beállt helyzet, hogy annyiról beszélek, amiről én szeretnék. Tehát, hogyha én akarok egy kicsit ventilálni, vagy akár mondjuk érdekel a véleménye, hogy mit csinálna, akkor mondom, hogy ha nem, akkor valami, hogy csak magamban vagyok, és nézek magam elé két órán keresztül otthon, akkor erre van szükségem, tehát ezt kell
adjából. Legfontosabb kérdésekre meg szoktad kérdezni? Kíváncsi vagy a véleményére?
Tehát neki egy nagyon erős erkölcsi iránytűje van, és az nagyon jó dolog, tehát hogy tudom, hogy mi az, ami annék is, hogy megkérdezném. Tudom, hogy mi az, ami
csak át... Csak úgy rád néz, és már tudod.
Vagy nem, hát biztos vagy benne, hogy miről mi a véleménye. De hogyha olyan van, akkor persze beszélünk róla, mert hogy ez a normális.
Ha végignézzük a te politikai pályafutásodat, ugye azt mondtuk, hogy 15-16 éves korodban már határozottan mentél a politika felé. Először aztán fideszes voltál, mint annyi sok fiatal, és kikötöttél az MSZP-nél. Kik voltak azok a politikusok, akikkel ott találkoztál, és kik voltak, akik neked egyfajta mintául szolgáltak abban, hogy is kell csinálni a dolgokat? Említetted ugye itt a Horváth Gyurit, aki vitte a székeket az emberek alá, mert kevés szék volt, aztán kiállt a pulpitusra, és megnyitotta a beszédet. Tehát kik voltak azok, akikkel együtt dolgozva sokat tanulhattál tőlük?
Népovics Gyuri például, tehát polgármester elődöm, ugye ő vele együtt voltunk országgyűlési képviselők is 10 és 14 között, tehát elég sokat beszélgettünk, tőle is sokat tanultam. Persze olyat is, amire azt gondolom, hogy én másképp csinálnám. Tehát hogy ez is megvolt bennem, hogy láttam, hogy mi a jó. Például szenvedélyesen szereti Szombathelyet, és sok minden következik ebből. Ezt nagyon-nagyon pozitívnak láttam. De például mondjuk egy csapatépítés szempontjából saját utat jártam, és másképp gondolkoztam. Aki legnagyobb hatással volt, ezt sokszor elmondtam, ő Kis Péter, aki kancellári miniszter volt, és 5 kormánynak is volt a tagja. Igazából nagyon sok esetben az, ami az országban pozitív dolog volt, azt ő csinálta a háttérben. Sokszor van így, hogy nem az első ember, aki látszik. Egyszerűen mindenki idő után rájött, hogy szükség van Péter munkájára, mert ő ért mindent, ami a kormányzásról szól. Én nagyon sajnálom, hogy nem lehetett ő miniszterelnök, mert szerintem egy ilyen típusú megcsináló emberre lett volna szüksége az országnak, nem az, aki csak beszél és a külsőséget akarja megmutatni, hanem aki tényleg elvégzi a munkát, és utána az eredményével áll oda. Sok tapasztalatot, türelmet, sok mindent, tehát tényleg beszélgetéseink is őszinték voltak. Mélyebb volt ez a kapcsolat, mint egy politikai kapcsolat. Ő is azt érezte, hogy nagyon hasonlóak vagyunk sok minden. Persze, hát ő sokkal nagyobb tudású volt, sorolhatná, meg előbbre is volt életkorba, de hogy nyíltan tudtunk mindenről beszélgetni, ami nem volt jó arról is. Úgyhogy én a Pétert nagyon-nagyon szerettem, és a legnagyobb veszteség nekem a családon belül veszteségeken kívül, amiért, amikor őt elvesztettük.
Egyébként őt a kompromisszumok emberének is tartották, és ha valami nagyon konfliktusos helyzet volt, akkor annak a megoldására őt kérték fel. Most csak eszembe jutott, hogy amikor 10-11-12 környékén Tóth Csaba ügye, igen, ugye van az MSZP-nek egy nagyon elhírhet politikusa, Tóth Csaba, aki annak idején Vas megyébe is jött, és különböző nem éppen legális dolgokkal itt pártelnök szeretett volna lenni, meg országgyűlési képviselő, és akkor nagy botrányok törtek ki a helyi pártba, és tulajdonképpen a helyiek megakadályozták őt ebben, és akkor is Kis Péter érkezett ide rendet csinálni az alapszervezetbe, amely már majdnem szétesett és feloszlott, és ha jól emlékszem, egy darabig ő is vezette az alapszervezetet.
Jó volt a megyei elnök, ilyen meg az elnök helyettes.
Igen.
Úgyhogy ezért volt ilyen szoros szimbiózisban a munkánk, és azért alakult ki ez a bizalmi viszony, mert neki támaszkodnia kellett valakire itt, és azt látta, hogy rám támaszkodhat. Nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy mondjuk már az első ülésen azt mondta, hogy aki itt alapszabállyal, meg SMS-szel jön, hogy akkor azt szerint, hogy kéne, meg hogy nem, meg egymást, meg akkor ő hazamegy. És hogy nem, higgyük el, hogy nem mi vagyunk a fontosak, akik ott ültek elnökség, meg szereplők, hanem az, akikkel foglalkozunk. És hogyha nem az emberekkel foglalkozunk, akkor után teljesen érdektelenné válunk, és nem lesz jelentőség, amit csinálunk. Tehát őnek ez volt a filozófiája. Nagyon sok embernek segített, teljesen mindegy volt, hogy milyen politikai hovatartozása volt, és azt láttam, hogy ez bizalomban megtérült. Tehát, hogy ilyen szempontból is ő volt nekem a mentorom.
Egyébként érdekes, mert annak az ügynek a két főszereplője, ugye Tóth Csaba további életpályáját nyomon követhetjük, és botrányok kísérték, aztán a mai napig kísérik. A másik egy ilyen mellékfőszereplő, Szabó Bálint, pedig szintén hírhet politikai figura lett. Utoljára azt hiszem az az egyik kedvenc tevékenysége, hogy Orbán Viktor rendezvényei jelenik meg különböző ilyen politikai hack formájában, vagy hogy mondják ezt, és akkor...
Szerintem ott más problémák vannak.
Azt mondod. Jó, szóval ezt a két nevet továbbra is, akik főszereplők voltak ebben az ügyben, továbbra is hallhattuk aztán az országos politikában máig is. Azt mondtad, hogy sokat tanultál a csapatépítésről. Ha az embernek végig kell gondolnia, hogy miért lehetett ilyen sikeres ez a szombathelyi összefogás, és miért lehetett ilyen sikeres a baloldal Szombathelyen, akkor ez az összefogás politika ebben azt hiszem nagyon fontos, így kívülről nézve. Mit tanultál te az összefogásról, és hogy hasznosítod ezt a politikai munkádban? A csapatépítést? Vagy szóval a csapatépítésről?
Mi erőnk ez? Ez kívülről is mindenki ezt mondja, és látja Fidesz oldalról is, hogy van egy egységes csapatunk, ami kifelé mindenképpen egységes. Ami nem jelent ez, hogy nincsenek belül viták, meg nincsenek konfliktusok, meg egészen más egy előző ciklus, ahol nagyon egymásra voltunk utalva, egy fős többséggel, most pedig egy nagy többséggel vagyunk, mást hoz elő az emberekből is. De mindegyikkel meg lehet és meg is kell birkózni, aki rosszul tette, és több ilyen város is volt az elmúlt ciklus után, akik nagy többséget nyertek 19-ben, és most elveszítették teljesen a választást, vagy a választási többséget, ők nem éltek jól ezzel a lehetőséggel. Tehát szerintem az első dolog, hogy a polgármester magába keresse, hogy hogyan tudja ezt jól megoldani. Akár vissza kell lépni néha egyet-egyet, vagy hogyan tudja megosztani a terheket, de nem csak a terheket, hanem a felelősséget, de a feladatot is, de az örömöket is, meg a sikereket is. És akkor lesz ebből egy egységes csapat. Amikor ez indult, akkor az nem volt ilyen evidens. Tehát azért, ha visszamegyünk az időbe, 18-ba, ugye nagyon nagy vereséget szenvedtünk a választásokon, és külön indult mindenki. Jól emlékszem, talán 18-ra most, igen, mert 19 volt az önkormányzati választás, így van. De mi már előtte megpróbáltunk páran gondolkozni, a pártoktól függetlenül, tudva, hogy egy országgyűlési választást túl kell élni. Például annak idején Németh Ákost kerestem meg először, akkor MSZP-sként, ő LMP-sként, az nem volt egy evidencia, hogy mi tudunk együtt gondolkozni, de mondtam neki, hogy amíg nem történik bármilyen dolog, amitől azt lehetne mondani, hogy akkor az nem működik tovább. Tehát amíg én tudok neki hátat fordítani, és ő is nekem, és nem kell tartani attól, hogy ellökjük egymást, addig folyamatosan működjünk együtt, és adjunk meg azt a bizalmat, amíg ez nem sérül. És akkor így indult, hogy ki mit tud még hozzátenni, és akkor utána jöttek a momentumosok, közben jött László Győzőnek az időközi választás, amit ugye megnyert, és mindig tudtunk egyet előrelépni, amikor pedig volt egy hátralépés, ami összeroppanthatta volna az egészet, mondjuk egy európai parlamenti választás, amitől aztán a pártok hirtelen mind erősnek érezték magukat, akkor is meg tudtuk azt oldani, mert már volt olyan erős a bizalom. És akik így edződtek és mentek végig egy választási kampányba, azok utána elindulni is tudtak jól együtt, úgyhogy megpróbáljuk ezt tartani a későbbiekben is. Ez nem olyan könnyű feladat, mint ami kívülről látszik, hiszen mindenkinek egy élete van, vannak tervei a saját életében, hogy mit szeretne csinálni, meg a munkájában is megvannak a tervei. A torta az meg nem olyan nagy, mondjuk egy város költségvetése, hogy mindent, amit szeretnénk, azt meg tudunk oldani, főleg, hogyha kívülről folyamatosan ugye, vesznek el belőle szeleteket.
Igen, ráadásul a túlnyerés is egy nagyon nehéz állapot, és te most ezt többször is említetted a nyilatkozataid során, hogy ha az ember tulajdonképpen mindent meg tud szavaztatni a közgyűlésével, akkor az önkorlátozás eszközéhez kell nyúlnia, mert esetleg mindenkivel elszalad aló, és azt gondolja, hogy na most aztán mindent lehet, és mindent szabad.
Igen, de azért nincs ez így nálunk, mert hogy az igazi viták frakción belül vannak. Tehát, hogy sok minden, mire kikerül a közgyűlés elé, addigra már átment több szűrőn.
Mit gondolsz, többet kell majd mondanod ebben a ciklusban, hogy nem, mint az előző ciklusban, a saját csapatodnak?
Egészen biztos. Igen, meg azért is, mert nyilván több kérés is van. ebben az esetben, de hát...
Pont azt akartam mondani, hogy megérkeztek már az extrém kérések?
Nem, azért a helyzettel mindenki tisztában van, tehát extrém kérések nem érkeztek, de választás után vagyunk, vannak választási híretek, mindenki tett a saját körzetébe, amit jogosan megpróbál majd végigvinni, csak hát, hogy ezek egyszerre nem fognak tudni megtörténni, főleg egy ilyen gazdasági helyzetben, de nyilván az a jó képviselő, aki érzékelteti, hogy ő mit szeretne, mert akkor benn van az én fejembe is, és akkor úgy gondolkozunk együtt.
Nyilvánvaló, hogy látni lehet, hogy mik azok a pontok, amivel a, és mik azok az eszközök, amivel a Fidesz elérte, hogy ennyi ideig hatalmon maradjon, és ennyire bekorlátozza és irányítsa ezt az országot. Ha én politikus vagyok, akkor azt mondom, aha, ez is jó eszköz volt, ez is jó eszköz volt, a végeredmény meg hát az, ami... Mit veszel át ezekből? Mert biztos átvettél ezekből dolgokat. És mi az, amire azt mondod, hogy te biztos nem élnél ezekkel az eszközökkel?
Amivel biztos, hogy nem élnék, az a házon belüli dolgok, hogy náluk nincsenek viták. Tehát igazából ott a döntés
fölül... Hogy nem lehet vitát?
Nem lehet. Tehát fölül hozzák a döntést, és ez azért rossz, mert kimarad egy csomó olyan dolog, ami jó lehet aztán utána. Tehát, hogy azok a konfliktusok, amik eredményt szülnek, valójában szükségesek, azok kimaradnak. Mondjuk mondok egy példát, hogy nálunk az biztos, hogyha van valami gazdasági szempontból fontos dolog, akkor ott van a zöld kérdés is, hogy milyen ez a város szempontjából környezetvédelmileg, vagy környezetileg. És olyan döntést nem hozunk, hogyha ott van mondjuk a zöld tanácsnok, és mondja, hogy az nincsen rendben, akkor minimum elgondolkozunk rajta, és akkor próbálunk kompromisszumot kötni, hanem akkor menjen el ez abban az irányban. Most is volt egy ilyen, ki kellett volna vágni nagyon sok fát, vagy körülbelül 35 millió plusz forintot pluszot be kell fizetni, hogy máshogy menjen egy vezeték, és ne kelljen miatta kivágni fákat, és bár 35 millió forint nagyon sok pénz, de mégis úgy döntöttünk,
melyik hogy... Melyik ez a vezetékrendszer, csak hogy tudjuk?
Hogy nem tudjuk. Pontosan akartam mondani a területet, mert meg is néztem, hogy ki kell menni így a parkerdő felé, nem a fővonalon, hanem ott ilyen jelmezkölcsönző volt, akartam mondani. Ott van egy ilyen hosszú fasor, az utca neve nincsen meg, két oldalról van, és egyébként nem az ő érdekükbe lett volna a vezeték, hanem egy másik közműtársaság érdekébe, és nagyon fontos megcsinálni, meg is fogjuk csinálni, megígértük, rendben is lesz. Csak mivel pont a fal gyökerei alatt ment volna át a vezeték, ezért át kell tenni most egy másik helyre. Tehát valójában akiket érint, nem is tudnak róla jelen pillanatban, hogy megmentettük az ő fáikat, mert ez a szempont, ezt komolyan gondoltuk, hogy a város legyen zöld, és hogy ne vegyünk el belőle.
Na, de ezek nem a viták veszed át azt, hogy nem lehetnek viták, és nem mondod azt, hogy fölülről irányítva kell mindent megmondani. Aztán mi az, amire azt mondod esetleg, hogy ez jó, ezt te is alkalmazod?
Hát az biztos, hogy egy nagyon erős médiarendszert épített ki a Fidesz, és anélkül nem lehet működni. Tehát, hogyha valaki sok mindent csinál, de nem tudja elmondani az embereknek, hogy mit, meg sok esetben azt, hogy miért, akkor az szerintem vesztésre van ítélve. Tehát a Fidesz nagyon sokat tett azért, hogy legyen egy ilyen rendszer, hogy mire használja, hogy hogyan viszi át üzeneteket, és hogy mondjuk a negatív tartalmakat is tudja egyszerre összehangoltan használni, és akár karaktergyilkosságra használni, na ez nagy baj. Tehát, hogy nálunk ilyen nem volt. Ez a kampány is rendkívül békés volt, nem volt benne karaktergyilkosság, mert bár nyilván a polgármester jelölt ellenfelem nehezményezte, hogy miért hoztuk elő, hogy ő hol lakik, meg milyen a végzettsége, na de azért azt hiszem, az beletartozik az alapba, ami nyilvános adat, és nem személyes dolgokról van szó.
Tehát ezzel azt mondtad, hogy ti is képítettetek egy erősen kommunikálni tudó médiahálózatot.
Szerintem ilyen normalitás talaján maradtunk, tehát ami egyébként pont a rendszerváltás után volt. A városnak van egy lapja, a Szavária Forum, ahol minden ellenzéki képviselő, fideszes képviselő is megszólalhat, és megszólalhatott. Keresték is őket folyamatosan. Egy idő után nem nyilatkozhattak, mert Hende Csaba letiltotta őket, de aztán ők is rájöttek, hogy ez hiba. Van egy Szombathelyi TV, ahol ugyanez a helyzet. Tehát az biztos, hogy ha megnézik, hogy az elmúlt 5 évben én mennyit szerepeltem, mondjuk a Szombathelyi TV-ben, és előtte Puskás Tivadar mennyit szerepelt, össze se lehet hasonlítani. a kettőt.
Te nagyon sokat szerepelsz a közösségi médiában.
De az a saját döntésem, igen, a saját felületem.
Igen. És mindenféle típusú üzenetet kiraksz. Tehát átjön egy a nyugodt politikus, átjön egy az erős, sportos férfi, meg még sok minden más. De mit szeretnél sugározni magadról igazából? Milyen vagy te? Mit szeretnél, hogy mit lássanak ezek alapján az emberek? Milyen Nemény András?
Hát, ha milyen vagyok, ugye igen, pont ez a lényeg, hogy szokták mondani, hogy az ember megépít egy brandet politikusként, ebben van is igazság, de a brand, ha nem saját magából táplálkozik, akkor semmit se ér. Tehát igazából ez erről szól, hogy én tényleg szeretem a sportot, szeretek egyébként sokat nevetni, tehát hogyha azt ki lehetne tenni valahogy, hogy sokszor mennyi vicces dolgot csinálunk, és mondjuk én magam is próbálok ennek az élén járni, mert hogy az életnek így van értelme. Szeretem azt is, hogyha csak mondjuk szombathelyen sétálok az utcán, vagy mondjuk beszélgetek emberekkel. Szóval sok minden része van az ember életének, a kutyasétáltatástól elkezdve minden. És ha meg akarom mutatni, akkor ezt is megmutatom. De egyébként, mint városvezető, ott azt látni kell, hogy a város jó közegben van, és hogy én tényleg egy eléggé határozott polgármester vagyok elképzelésekkel, csak az utat, amik ezt végigviszem, azt megosztom másokkal is, mert így tartom normálisnak.
És mit szólsz ahogy, hogy azt mondják, hogy te is egyfajta bölcsész fiú imást képviselsz, hanem is annyira erősen, mint a Karácsony Budapesten?
Szerintem ezt csak te mondod. Láttam ezt a legutóbbi cikketeket, ez a ki a legjobb pasi, ami nyilvánvalóan azért hozott ilyen eredményt, mert hát, én vagyok a legismertebb.
Így ez, van, meg éppen megnyerted az önkormányzati választásokat elég sokkal, éppen megválasztottad.
Ki volt a plakátom egyfolytában.
Igen.
Hogy ez így van, és láttam, hogy ott írtad ezt a bölcsész fiú, meg nem tudom, saját gyerekeim mondták, hogy nem ismertek rám
a bölcsész fiú imást.
Amit írtál, mert az egy másik dolog, hogy az ember mondjuk olvasott, és hogy mondjuk tud idézni, vagy asszociálni olyan dolgokra, ami nem feltétlenül a politikai mindennapokhoz tartozik, de attól még nem lesz bölcsész fiú, tehát hogy az a karakter, amit mutattál, abban nem ismertek föl, se az ismerőseim, se a családtagjaim.
Szoktál te kiabálni?
Nagyon ritkán. Pont most múltkor kérdezték meg ott a frakció, hogy ki hallott már kiabálni, és a frakció többen voltunk ott, és talán egy ember emelte fel a kezét, hogy ő hallott. De azt se úgy képzeld el, hogy nagyon erős kiabálás.
Ez elv vagy személyiség?
Nem kiabáltak a szüleim se. Tehát valószínűleg olyan családban nőttem föl, ahol ez nagyon nem volt jellemző. Úgyhogy innen jött. Tehát, hogy ez rossz, mert ugye vannak az olaszos életérzés, akik mindent kiabálnak, aztán utána nagyon boldogok.
Nagyon szeretik egymást.
Igen. Én ebben a szempontból inkább ilyen északi vagyok. Kiabálás, mert nem is nagyon bírom. Tehát, hogyha valamilyen helyzet van, amilyen hangos, meg konfliktusos, akkor én inkább ott hagyom.
Akkor a csapatodba kellenek melléd olyan emberek, akik idézőjelben kiabálósak, akik a keményebb vonalat viszik, akik az erősebb kezőek? Tehát választasz magad mellé ilyen embereket?
A kiabálás az nem az erősebb kezű.
Nem biztos, hogy a kiabálásra gondolok.
Én inkább azt mondom, hogy olyanok, akik érzelmesebbek, máshogy élik, meg felcsattannak, hogyha olyan van. Igen, persze, hogy kellenek. Tehát, hogy én azt szeretem, hogy ilyen nagyon egyformák lennénk, az nagyon nagy baj lenne.
Te szereted, ha kemény döntéseket más hozza, vagy mondja ki helyetted, vagy kimondod saját magad?
Ez mindig más. Tehát a polgármesternek megvan a felelősség, hogy mit mondjon, és vannak olyan részek, amikor még mindig lehetőséget kell hagyni, hogyha valami történik, hogy utána afölött még a polgármester mondjon valamit. Tehát, hogy most egy bizonyos helyzetben a területi felelős alpolgármester nyilatkozik, ami kellemetlen téma, az nem azt jelenti, hogy én nem látom, vagy nem úgy gondolok, hanem egy lehetőségét akarok adni arra, hogyha ott van egy konfliktus, akkor én még utána fölé tudjak menni akár mivel. Tehát ez inkább a stratégia része, nem azért, hogy nem akarom én kimondani, mert volt olyan a közelmúltban is, amikor nagyon keményen beszéltem valakivel, mert tudtam, hogy úgy fog tudni elérni eredményt, és el is értem az eredményt. Tehát van ilyen, amikor...
A részleteket, ha hallhatnánk.
Ezt azért nem mondanám, mert nem akarok megbántani senkit se.
Sejtettem, csak úgy.
De vannak ilyen helyzetek, tehát több hangszeren kell tudni játszani.
Említettük is Pintert, mint az egyik legjobb példát, akire úgy nézel ki, vagy néztél fel politikus társait közül, hogy igen, ő úgy csinálta, hogy kell. Van neked egy állandó ellenfeled is itt, ugye emlegettük Hende Csabát. Többször indultatok egymás ellen országgyűlési választásokon, és ő győzött általában. És a politikai pályafutásotok is így végigfut egymás mellett. Kisebb-nagyobb összezördülésektől és botrányoktól kísérve. Talán a legnagyobb botrány az pont az előző önkormányzati választások előtt volt, amikor az MMIK-ba ugye a Hende Csaba kórusba vezényelte az ott lévőket, hogy hazárulózzanak lett téged. Hogy van a ti viszonyotok? Hogy alakult ki ez a nagyon erős ellentét és az egymással való vetélkedés?
Azért Hende Csaba idősebb, mint én.
Nem mennyivel?
Hát, politikai szempontból nem kevés, 60 fölött van, tehát amikor én kezdtem a gimnáziumot, ő már képviselő volt Szombathelyen, aztán később elkerült Pest, tehát egy elég érdekes utat járt be, de ezt nem az én tisztem minősíteni.
Tudjuk, MDF-ből indult, és Fideszbe jutott.
Ő az erőbe hisz láthatóan. Tehát ő mindent le akar uralni, csak hát nem sikerül mindent leuralni a saját pártjába se. Amíg megvolt a nagy erő, meg támogatás föntről, addig ezt jobban tudta. Amikor az már nem olyan erős volt, ugye a kormányból is kikerült, akkor bizony már kevésbé, de azért mindenképpen megpróbálta. És tulajdonképpen, ahogy én látom, a Fideszbe, a Szombathelyi Fideszbe ő gátolta meg azt, hogy legyen egyfajta növekedés, hogy jöjjenek új emberek, hogy legyen innováció. Azokat az embereket preferálta, akik azt csinálták, amit ő mond, még hogyha azt is gondolták róla, hogy ez nagyon nem helyes, meg nem jó, de elfogadták, hogy itt egy főnök van, így lehet érvényes, ez egy katonai rendszer, ha arról van szó, akkor még egy jobb sorsa érdemes levéltárigazgatónak is ki kell állni egy kis papírkával a kezébe, Hende Csaba mögé és demonstráló eszközzé válni, mert hogy ez a feladat. Szerintem ő nagyon káros hatással volt a Fideszre is, és így aztán egyébként a szombathelyi közéletre is, mert egy nagyon jó jobboldali pártra minden körülmények között szükség lenne. Én azt gondolom, hogy ennek is el fog jönni az ideje. Szerintem ő már a múlt embere, és ezt már mindenki tudja is. Én azt gondolom, hogy nem fogják a jövőben indítani. Hát ekkora választási vereség, ami tényleg az ő felelőssége, az ő által kiválasztott emberek indultak el. Ő találta ki, hogy ki legyen a polgármester jelölt. Elmondta, hogy minden idők legerősebb csapatáról beszélünk, akkor bizony a felelősséget is viselnie kell, még hogyha az ő természeténél fogva ezt nem is vállalta föl, mert hogy nem mondta egy szóval se, hogy akkor az én felelősségem, mindenkivel ott elkezdett kiabálni a választások éjszakáján, meg hazaküldte az embereket, hogy ilyeneket csinált, ezt több ember így visszamondta. Szerintem ez nem lesz fenntartható náluk.
Ha úgy veszed, akkor a te szempontodból ez nem volt rossz. Mert könnyebb volt egy ilyenfajta Fidesszel felvenni a versenyt, mintha tényleg egy jól működő, jól szervezett, erős csapat állt volna szembe veletek a választásokon.
Az Ipkói Zsuri szokta mondani, hogy addig jó nekünk, amíg a Hende Csaba vezeti a Szombathelyi Fideszt, addig biztos rendben vagyunk. Mert egyébként bár tényleg nyert a választáson ellenem, meg legutóbb is, Cegédi Csaba ellen is, de az ő szereplését mindig a Fidesz általános szerepléséhez kell mérni, és mindig sokkal rosszabb volt. Most az országban második legrosszabb volt a Fideszhez. Egy országgyűlési választáson inkább pártokra szavaznak, és ahhoz képest nézzük meg az egyéni jelölteket, nagyon sokkal rosszabbul szerepelt, míg Cegedi Csaba sokkal jobban szerepelt, mint az összefogásnak a pártjai. Szóval, hogy ő nem egy jó jelölt, soha nem is volt, de hát mondjuk 2010-ben sehol nem nyertünk az országba, tehát hogy indultam vele szembe, de hát tényleg nulla eséllyel, 14-ben körülbelül ugyanez volt a helyzet, hogy vitt az országos erő. És oda is akar megfelelni. Láthatóan nem Szombathelynek, hanem a Fidesz központnak.
Mint tudjuk, most éppen beteg, gyógyulást kívánunk neki, aztán majd meglátjuk, hogy hova fog ez a politikai párbaj, fog-e még folytatódni, vagy valahol ott valaki kiesik a szerepünk.
Én szívesen vettem volna, hogy ő induljon az önkormányzati választáson, polgármesternek, talán itt ebben a stúdióban mondtam az országgyűlési választás után, hogy remélem, hogy ő fog indulni. Sajnálom, hogy nem így lett.
sokszor beszéltünk már róla, hogy mondtad, hogy te egy sportos ember vagy, és ahogy a választások alatt is lehetett látni, meg egyébként is, hogy te egy ilyen nyomom-nyomom, teszem, és fontos neked a fizikai jó erőlét, de emellett te már amióta ismerlek a cukorbetegségeddel küzdesz. Ha amennyit erről el akarsz mondani, mennyire befolyásolja ez az életedet, mennyire kell ehhez alkalmazkodnod?
Hát most már 21 éve vagyok cukorbeteg, egyes típusú cukorbeteg, ami ugye egyik napról a másikra jött, akkor erőt merítettem belőle. Azt gondoltam, hogy ha valakinek ezt így meg kellett nyerni a családba, akkor talán én vagyok rá a legjobb, akinek azért van nagyon erős akaratereje, és tudom menedzselni. Ez így is van, de hát persze ettől még vannak nehezebb.
Hogy kell egy ilyet menedzselni?
Hát ez azt jelenti, hogy napi háromszor próbálok enni, és akkor inzulint kell adnom.
Lövöd magad?
Este is kell, igen, este is kell egy bázis inzulint, ami 24, tehát minimum 4 inzulint adok. 4-szer adok magamnak inzulint, de ha azt látom, hogy magasabban van, akkor is adok. Ha meg alacsonyabban van, akkor megpróbálok valamit tenni, ami visszaviszi. Van egy szenzorom most már egy 2 éve, tehát látom a telefonomon folyamatosan, hogy mennyi, és akkor így próbálok ehhez alkalmazkodni. Azért ez már nagy könnyebbség, a 20 évvel ezelőtt más volt a helyzet, mások voltak az inzulinok is, de azért ez az életmódban mindig azt jelenti, hogy egy kontroll kell. Tehát, hogy én azért azt nem tehetem meg, hogy mondjuk úgy fekszem le, hogy nem tudom, hogy állok, és mondjuk, ha alkoholt innék, mondjuk főleg, hogyha töményet, akkor az éjszaka a kockázati tényező, és nem lehet úgy, hogy nem tudom, mert nagy bajokat is okozhat, főleg ennyi év után. Úgyhogy ez egy állandó kontrollt jelent nekem.
Egy életmód kontrollt is.
Tulajdonképpen igen. A sportot is számolni kell, de hát sajnos vannak olyan tényezők is, amiket nem tudunk befolyásolni, mondjuk időjárási tényezők is befolyásolják, vagy pont azok az első őszi időszak, ez mindig tipikusan magasabb vércukorszintet hoz alapból, és akkor ezeket nagyon nehéz lekövetni.
Az utóbbi időben történt egy olyan politikai változás Magyarországon, pont a választások idején, meg az önkormányzati választások idején, amire sokan nem gondoltak volna. Tehát sok mindent el tudtak képzelni, hogy honnan jön majd egy erő, amelyik esetleg a mostani kormányhatalmat megrengetheti, de Magyar Péter jelenségre szerintem nem nagyon gondoltak az emberek. Ahogy látja, vagy ahogy látható kívülről, ő teljesen önálló emberként, önálló csapatot építve dolgozik most a politikában. Mi a véleményed erről? Sikerült-e bármilyen kapcsolatot kialakítani vele? Tervezel-e bármilyen kapcsolatot kialakítani vele? Adott-e ez neked valamiféle olyan tanulságot, amit úgy gondolsz, hogy beépíted majd a következő évekbe a te munkádba?
Találkozni, csak egyszer találkoztam vele 2 perc elejéig, amikor a rendezvénye volt a főtérnél, és sétáltam, kis pont szembe jött, vagy ott áldogált a stábjával, úgyhogy és megismert, úgyhogy így Medvégi Szombathelyi származású kezet fogtunk, és sok sikert kívántunk egymásnak, körülbelül ennyi volt a találkozás. Nem tudom, hogy lesz-e majd találkozás, hogy az ilyen Szombathely...
Kimúlik rajta.
Egyesület. Igazából mi, mint önkormányzat nem kell, hogy pártokkal találkozunk. Én távol tartom a pártokat. Ha akar valaki találkozni és leülni, természetesen megteszem, de én nem fogok pártokat külön keresni. Úgyhogy ilyen módon tanulik, hogy akar-e találkozni. Amennyire látom, saját szervezet csinálnak itt Szombathelyen is, bár a szereplőket nem ismerem, mert ővel se találkoztunk. Tehát egy érdekes helyzet, hogy egy olyan városban, ahol tényleg ekkora többséggel, meg ekkora felhatalmazással nyert egy egyesület, hogyha ahhoz, hogy viszonyul egy ilyen párt. De úgy tudom, hogy máshol se találkozott még polgármesterekkel, Botka Lászlóval találkoztam a közelmúltban, mondta, hogy ő se találkozott vele. Úgyhogy ez egy kérdés lesz majd, hiszen nálunk mondjuk 30%-ot kapott a Tisza párt, mi meg 65-öt, ahogyan mondtad. Tehát arra nem nagyon lehet hivatkozni, hogy nincs nekünk nagyobb legitimációnk, amivel valamit kell kezdeni bármelyik pártnak is. Hogy ebből mi lesz? Én azt látom, hogy az emberekben nagyon nagy elégedetlenség van. És igazából ez a felhajtó erő. Tehát olyan emberektől hallom azt, hogy rá fognak szavazni a későbbiekben a Tisza pártra, akik nincsenek róla meggyőződve, hogy egyébként minden rendben van e tekintetben, vagy mondjuk a Magyar Péter személyére azt mondanák, hogy ez százszázalékosan egyetértenek vele, de azt mondják, hogy igazából még, hogyha ennél rosszabb információk is jönnek ki, nekik még akkor is fontosabb, hogy a Fidesz le legyen látva, és hogy vele tartanak. Tehát azt látom, hogy ez a honeymoon, ezek a mézes hetek, ezek már mézes hónapok és éveké válnak, igazából nem olyan találja a Fidesz az ellenszert ellene, és hogy bármilyen támadás inkább csak erősíti. Ez van most. Egy másik dolog az, hogy mondjuk mit jelentene egy kormányzás vagy kormányzóképesség. Tehát én az alapján szeretem megítélni az embereket, amit cselekszenek, és egyelőre csak az információkat én is a médiából tudom szerezni, mivel ugye nem volt ilyen típusú találkozás. Kíváncsi vagyok ennek a
dolognak szóval a végére. Szóval várakozó állásponton vagy.
Igen, én azt gondolom, mi tesszük a dolgunkat.
Figyelitek azért, hogy milyen technikákat hogyan alkalmazva működik.
Szerintem ilyenek az embernek az helyes, hogy visszaszorul az önkormányzati szemléletre, hogy nekem városvezetőként, meg Szombathely önkormányzatnak mit jelentene mondjuk egy új kormány, és hogy az tesz-e olyan mondást és ígéretet, ami az önkormányzatok szempontjából végre jó irányba viszi a dolgokat. Ez érdekel igazából. Vagy pedig ugyanilyen, vagy még rosszabb lesz a helyzet, mert el sem tudom kizárni egy ilyen esetben. Tehát, hogy nem tudom más szemüvegen keresztül nézni a dolgot, vagy nem is akarom. Most a személyiségét nyilván elemezhetnénk, tetszik, nem tetszik, de erre szerintem kevés információnk van valós. És talán nem is ez a lényeg.
Ugye azt mondtad, hogy némi tépelődés után te a politikai karrieredet az MSZP-be kezdted. És akárhogy is nézegettem, szerintem máig is ott folytattad. Te még mindig MSZP tag vagy, ugye?
Nem léptem ki, hogyha ezt a kérdést.
Igen, igen.
Többen próbáltak felkérni elnöknek az elmúlt években.
Pedig mondhatnák azt, hogy hát ez a tagság, ez úgy kínos már, vagy hogyan, de...
Szokták is mondani.
Miért ragaszkodsz hozzá?
Valójában ennek most nincs jelentősége. Tehát én azt mondtam, hogy a pártok azok mindig eszközök, hogyha van valami cél, jó eszköz vagy rossz eszköz. Láthatóan az MSZP az nem jó eszköz jelen pillanatban, de nem is hátráltatott az elmúlt időszakban, tehát azt gondolom, hogy amíg nem történik olyan, amire azt látom, hogy vállalhatatlan, és sok olyan dolog tudna történni, és lehet, hogy ilyen fog is, addig olyan, mintha passzívan lennék tag ebbe a szervezetbe. Voltam a baloldali önkormányzati közösségnek az elnöke, de el se vagyok már.
Egyébként is az látszik a te város politizálásodba, hogy próbálod a pártokat háttérbe szorítani, és egy ilyen pártokon kívüli szövetséget létrehozni, ahol a párttagság tulajdonképpen abszolút másodrendű dolog, vagy harmadrendű.
Ez így van, de az nem jelenti, hogy nincsen országos szintű ambícióm, csak nem ilyen természetű. Tehát én az önkormányzatoknál szeretnék egy erősebb szövetséget létrehozni, főleg azok között az önkormányzatok között, ahol ilyen magas legitimáció van. Azért, mert hogyha így nagyvárosok együtt tudunk megfogalmazni dolgokat, és egyébként akár a fideszes nagyvárosi polgármesterekkel együtt is, vagy velük egyeztetve, amit ők nem mondhatnak ki, azt mondjuk ki mi, az erőt tud adni. És az semmilyen politikai szervezet, akár a Fidesz, akár Tiszad párt nem tud figyelmen kívül hagyni.
Egyébként,
ebben az időben meg különösen.
Egyébként, ha megnézzük az ilyen Szombathelyt, szinte minden pártból ott vannak a tagok. Kinek volt az ötlete, hogy mondjuk László Győző Momentumos legyen, Horváth Attila DK-s legyen? Tehát, hogy lefeditek a pártpalettákat, talán Fidesz nincs, meg Tisza párt nincs.
Igen. Ahol minden párt ott van, olyan, mint hogy egyik párt se lenne ott. Tehát valójában ennek ez a másik oldal. Tényleg nincsen semmilyen pártpolitizálás. Nyilván mindenkinek a személyes döntése, hogy melyik pártban van, meg az is, hogy miért, mi az ok erre, meg az is, hogy mennyire aktív ezekben a pártokban. Most láthatóan a Szombathelyen senki nem aktív a saját pártjában. Talán már a kötelezőt se hozzák, mert hogy mindig fontosabb a mi közösségünk. Tehát, hogy azt csinálja valaki csak a saját pártjában, ami nem sérül.
Mekkora munkába került ez?
Szerintem az a személyes hitelesség elég hozzá. Ahhoz utána már nem kell munka. Hogyha én azt mondom, hogy ez fontos és jó, és higgyétek el, hogy az az irány, és tudják, hogy meg lehet bízni bennem, mert egyéb tekintetben...
Mindenki kérhet, és azt meg is kapja?
Mire gondolsz pontosan?
Tehát gondolom, mindenkinek vannak kérései is, mert tehát annélkül nem megy, mindenki számára fontos valami. Amiért azt mondja, hogy én ennek a szövetségnek a része vagyok, vagy leszek. Vagy nem hozom előtérbe a pártpolitikát.
Kérni mindenki kérhet, de az egy beszélgetésre jó. Hogy olyan, aminek van értelme, meg van kifutása, de nem öncélú dolog, akkor tudok támogatni. Hát nyilván mindenkinek megvan a saját karrier célja is, hogy honnan, hova akar eljutni, mivel akar foglalkozni. Jó az a városnak, vagy nem jó a városnak ez a kérdés. És hogyha jó, akkor hogyan tudom segíteni ezt? Kell-e hozzá esetleg forrás, vagy nem kell? Mit tegyünk, mit nem? Hány embert von be? Tehát ezek az ilyenkor a kérdések. Hogyha én meglátom el a lehetőséget, vagy tanácsolok, hogy ezt lehetne még jobban ebbe az irányba, abba az irányba vinni, akkor megteszem. Tehát nálunk vannak ilyen típusú beszélgetések, de ez nem az osztozkodás, hogyha így gondolod.
Akkor nevezük érdekegyeztetésnek.
Igen, de ezek nem pártos érdekegyeztetés, embereknek van. Tehát olyan nincsen, hogy ez a párt ezt szeretné, és akkor olyan ebben az öt évben Szombathelyről nem hangzott el. Hogy Pestről kértek-e az egyes párt helyi pártoktól, biztos. De sőt, volt, amikor tudom, hogy kértek. De amikor megkérdeztek, hogy ugye nem szabad ezt csinálni, akkor, mert nem is akarták annyira, akkor mondtam, hogy nem szabad.
Hiába a tanári felmenők, ugye, szabad ezt csinálni? Nem szabad. Nem csináljátok, nem lesztek rossz gyerekek. Egyébként te hogy vagy azzal, ha valamit elérsz? Akkor kinek mondod el? Kinek a dicséretére vagy a legbüszkébb?
Hát ez egy érdekes kérdés. Biztos a család az így van, meg néhány olyan ember, aki igazán közel áll hozzám. Hát mondjuk például édesanyám, hogyha büszke rám, akkor az ember nyilván az meg az anyja büszke, akkor nagyon tud örülni, hogy ez így van. De minden más családtagommal így vagyok, meg hát a barátaimmal is értelemszerűen így vagyok. De hát nem is kell mondaniuk, mert így látom. Ezért sok pozitív visszajelzést kapok, ami szerencse, mert azt hiszem a személyiségem igényli is ezeket a dolgokat. De
szóval szeretet, ha dicsérnek végül is.
Hát inkább úgy, hogy megnyugszom, hogyha mondjuk van egy beszéd, ami jól sikerült, akkor mondják, hogyha érzem, hogy nem annyira megkérdezem, és látom a pillanatnyi, másodpercnyi szünetet, akkor tudom, hogy az úgy nem volt rendben. Tehát, hogy azért ez, és akkor az bánt nyilván, mert szerettem volna, de hogy én is tudom, hogy nem úgy volt, ahogy szerettem volna. Olyan vagyok, mint bármelyik más ember, hogyha egy ilyen helyzet van.
Sok
ilyen.
Időt fordítasz a beszédírásokra, és az emberekkel való külső kapcsolati megjelenésre?
A beszéd kérdése. Tehát van, amikor nem, meg már minden megy rutinból, meg direkt szabadon beszélek sokszor, de szeretek gondolatokat betenni, és igazából az a jó beszéd, ami mögött van valami olyan egyedi tartalom, amit azt gondolom, hogy érdemes megosztani. Nem csak a kötelező köröket futjuk le, ami az adott beszédhez szokott, hanem hogy valami, ami belőlem jön, és amit azt gondolom, hogy ennek van olyan tanulsága, ami nem csak a percnek szól, hanem egyébként később is haza tudják vinni az emberek. Ez nem mindig jön értelemszerűen, nem tudom ezt, de vannak olyan témák, amik meg érzelemből jönnek, és akkor azok mindig a legerősebbek.
Mondjuk azt, hogy neked ezek a beszédek és ezek a közvetlen találkozók a tortádon a kis cukorkák? A polgármesteri létednek ezek a édes pillanatai?
Hát, ha jól sikerül, akkor igen. Hogyha mondjuk bejön egy Felsz Gyuri, és mondja, hogy ő szeretné összegyűjteni a beszédeimet, mert neki annyira tetszik, akinek tudom, hogy ő egy komoly ember, aki már nagyon sok beszédet hallott, és azt mondta, hogy szerinte ez érdemes lenne várostörténeti szempontból is, meg amúgy is, akkor azt gondolom, hogy az úgy jó. Tehát amikor ilyen váratlan, pozitív
ez a Felsz Gyuri öreg politikus már benn van a szakmában, tudja, mit kell mondani, ettől függetlenül.
Nem politikus,
hogy Gyuri már. Nem, már levéltáros, de egy időben azért ő ugye a Szombathely alpolgármestere volt, és nagyon sok mindent csinált, ami Szombathely kulturális életében fontos volt.
Hát mindenki máshogy mondja, az Ipkovics Gyuri legutóbb azt mondta, valamelyik holokauszt beszél után, hogy nekem papnak kellett volna mondtam, hogy köszönöm szépen.
Nem hiszem, hogy ez a pálya lenne, ami különösebben vonzana téged.
Nem, a nagyapám, apai nagyapám majdnem az lett. Tehát volt egy ilyen vonal. Azt hiszem, hogy meg akart felelni az ő édesanyjának, aki szerette volna, hogyha van a családban egy pap is, de aztán rájött, hogy az ő személyisége az nem ilyen. Például a püspök hogyha valamikor mondta, hogy olvasott róla már a nagyapámról, mert hogy valamelyik kollégiumi szobatársa a könyvébe írt róla, hogy milyen kiváló, jó képességű ember, és hogy hát pont ő lép ki, hogy nem akar pap lenni, mert hogy...
Látod, ez csak erősíti azt a kapcsolatot, amit egyébként minden szegmensével próbálsz a városnak kiépíteni. Neti jó kapcsolatban vagytok a püspökkel is.
Igen.
Megigyekszel arra, hogy jó kapcsolatban legyél mindenkivel.
Ez így van.
Ez is nagyon sok munkát és energiát jelenthet, gondolom én.
Igen, igen. De ugye ez széles körül. Tehát nekem fontos a város múltja, és a család történet is ilyen szempontból, mint múlt. És megpróbálok onnan is meríteni. Tehát, hogy ez egy nagy előny, még például Puskás Tivadarhoz képest, aki nem szombathelyi születésű volt, tehát én tényleg...
Neki viszont megvolt az orvosi múltja, ami miatt.
Igen. De én hát, nevét, virágát is tudom, gyökerét is a dolgoknak. Tehát,
és végig azért... is élesztette újra az egész város, sőt, az a fél országot. Így van, tehát mindenki megtalálja. Hát akkor azt hiszem, hogy egy kicsit bogoztuk Nemi Andrásnak az énjét, és egyébként most egy ilyen helyzetben, amikor tényleg abszolút többségben lesztek a városban, és lesz egy ilyen jó pár évetek, ami egyébként is izgalmas lesz Magyarország történetében. Lesz mit abból a sakkozó játékokból újra feleleveníteni, amit a nagyapáddal csináltatok, azt hiszem. Köszönöm szépen a beszélgetést, nektek köszönöm a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a Nyugat YouTube csatornájára, és ha szeretnétek még ilyen beszélgetéseket, támogassátok a Nyugatot, a leírásban ott van a link, hogy tehetitek meg ezt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Szia, András!
Én is köszönöm a lehetőséget!